Erős vára, mi Istenünk, áldás, békesség. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Foglaljunk helyet. Sok szeretettel köszöntöm közöttünk Hangóné Birta Melinda református lelkipásztort, az Avasi gyülekezetből, és kedves férjét Hangó Istvánt, református lelkipásztort. Köszöntöm Sándor Frigyes evangélikus lelkész testvérünket, aki Isten igéjét fogja hirdetni a mai estén közöttünk, és az ő kedves feleségét, Sándorné Povozsonyesz Gyöngyi evangélikus lelkipásztort. Köszöntjük a frissen beiktatott lelkipásztort, Meleg Attila, nagy tiszteletű urat a belvárosi református gyülekezetből, Bodáné Falucskai Ilona és Béres Csögör Orsolya református lelkipásztorokat a belvárosi gyülekezetből. Köszöntjük szeretettel Szabó Sándor nagytiszteletű úrat, a belvárosi gyülekezet nyugalmazott lelkipásztorát, és szeretettel köszöntjük Kocsis Halász Teodórát, gyakornokunkat, és kedves férjét, Kocsis Sándort, beosztott lelkészünket. És szeretettel köszöntünk mindenkit. Istené legyen a dicsőség azért, hogy együtt lehetünk és ünnepelhetjük a mi szabadító, megváltó urunkat, és neki adhatunk hálát. És nagy szeretettel köszöntjük a Miskolc-Avasi Örömhír Kamarazenekar minden tagját, és az ő vezetésükkel fogunk ma énekelni az 548. dicséretünket az új énekeskönyvünk szerint. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, ez ott megtalálható a lapokon is, amiket kiosztottunk, mind a négy versével énekeljük tehát. Balogh Miklós nagy tiszteletű urat is feltétlen nagy szeretettel köszöntöm. Bocsánat, hogy kimaradt itt, külön ült tőlünk, de nagyon örülünk, hogy itt van, és egy szép verset is fogunk majd hallani őtőle. Most pedig alázzuk meg magunkat az Úr előtt, és imádkozzunk.
Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Ó Jézus Krisztus, hálás a szívünk, hogy eléd állhatunk. Köszönjük ezt a mai napot, köszönjük a reformáció ünnepét, köszönjük azt, hogy te igéden keresztül ma is szólni akarsz hozzánk, meg akarod újítani a mi életünket, formálni akarsz bennünket. Bocsáss meg, Urunk, bűneinket, amelyek elválasztanak te tőled. Bocsáss meg azt, hogy nem tudunk sokszor elég örülni annak, hogy igédet kezünkben tarthatjuk, olvashatjuk, hogy azon keresztül te szólni akarsz hozzánk. De köszönjük azt, hogy most itt lehetünk, rád figyelhetünk, és kérünk, munkálkodj kegyelmesen a szívünkben, az életünkben, szólj hozzánk, formálj bennünket, hogy egyre jobban meglátszódjon rajtunk az, hogy te hozzá tartozunk. Urunk, bocsáss meg, amikor akadályai vagyunk a te dicsőségednek ebben a világban. Urunk, használj fel bennünket méltatlanságunk ellenére is a te országod építésében. Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai közös reformációi ünnepségünkön és emlékezésünkön, és egy kis anekdótával hogy kezdjem a mai szolgálatomat, amely arról szól, hogy itt a Biblia vasárnap közelettével a reformáció ünnepére két misszionárius összebeszél azzal kapcsolatosan, hogy mi veszünk Bibliákat, és elindulunk a gyülekezetbe, elindulunk a világba, és elkezdjük ezeket árulni. És egyszer csak egy fiatal ember hozzájuk szegődik, és azt mondja, hogy engedjék már meg, hogy én is magukkal menjek, és én is Bibliát áruljak. Hát mondják neki, hogy jó, hát fiatal vagy, de hát te kicsit úgy lassabban beszélsz meg, hát te nem vagy úgy a szabak embere, nem fogod tudni eladni ezeket a Bibliákat. Na minden esetre csatlakozik hozzájuk, és mindegyik 25 darab Bibliájával a hóna alatt elindul. Hát eltelik az első nap, visszajönnek, és mondják a misszionárosok egyik azt, hogy te mennyit adtál el, én 5 Bibliát. És te, én is 5-öt. És te fiatal kollégánk, azt mondja, én mind a 25-öt eladtam. Hát néznek rá furcsán, következő nap megint elmennek. Este megint számadás. 5 Biblia, mind a 25. Hát amikor a negyedik nap is eltelik, akkor összebeszélnek, és azt mondják, hogy hát meg kéne nézni ezt a fiatal kollégát, hogy hát mit csinál. Hát azt mi szakemberek vagyunk, és oda megyünk, és mondjuk, hogy hát vegyék meg a Bibliát, az Isten szava, mennyi igazság van, és milyen jó ez a Biblia, mennyi hasznos dolgot tanulhatnak belőle, és 5-öt tudunk eladni. Mit csinál ez a kolléga? Hát figyelik, hogy odaáll, és azt mondja, megáll egy csoportnál, emberek, nálam van 25 Biblia. Vesznek belőle? Vagy felolvassam? És mind a 25 elkelt. Hát kedves testvérek, hadd mondjam azt, hogy lehet, hogy ma egy kicsit így vagyunk vele, hogy a Biblia, amelyik számunkra a világ legnagyobb kincse, ma nagyon sok embernek egy olyan könyv, ami elől megpróbál menekülni. Úgy gondolja, hogy jó, ez nagyon fontos kultúrtörténeti érték, de jó ez, ha ott van a polcon. Aztán a másik dolog engem a lelkész meg az egyház ezzel ne akarjon trenírozni, és főleg ne akarjon nekem ezekből felolvasni, hiszen ma már nagykorú lett az ember, és mi tudjuk, mi a jó, mi a rossz, tudjuk, mit kell cselekedni ebben a világban, mi már kezünkbe vettük az életünket, mi már sokkal okosabbak vagyunk, mint az előző nemzedékek voltak. Sokan így tekintenek a Bibliára, és amikor azt mondják, hogy olvasni kell belőle, akkor az Isten ne szóljon bele az életembe. Aztán, amikor baj van, akkor meg elhangzik, hogy hol van ilyenkor az Isten. Ennek a kettőssége ott van az embernél, és valamikor a reformációra visszagondolunk, akkor azt kell mondani, hogy a reformációnak a legnagyobb kincse az anyanyelven megszólaló szentírás volt az Istennek az igéje. Aki látta a Luther filmet, abba visszaemlékezhet arra, amikor Bölcs Frigyes ott ül az asztalnál, és akkor egy ilyen sötét órában egy furcsa alakot bejön, és azt mondja, hogy én vagyok Luther, és hoztam neked egy ajándékot. És azt mondja, mit hoztál nekem? Az Isten igéjét hoztam neked. Német nyelven. És akkor kicsit beszélgetnek, és egyszer csak nagyon képiesen, és nagyon jól rendező úgy helyezi oda, hogy egyszer csak Bölcs Frigyes megszólal, és azt mondja, hogy Márton, végre nem kaphatnám meg az ajándékomat, a Bibliát. És aztán odaadja neki. De gondolhatunk Calvinra is, aki ott Genfbe, amikor a teológiai képzés elindul, és azt mondja, hogy küldjetek nekem nyers vesszőszálakat. És mi itt ívesszővé formáljuk át a fiatalokat, akkor valami csodálatos titokról beszél, és nem arról beszél, hogy ott a Genfben olyan jó professzori gárda van, akik erre képesek, hanem azt mondja, hogy az Isten igéje az egyszerű, zöldellő ágakból csodálatos nyílvesszőket tud alakítani. Miről beszél itt? Hogy az életet az Isten igéje értékké tudja tenni. De emlékezhetünk a Gönczi prédikátorra, Károli Gáspárra is, amikor azt mondta, hogy sok ember sokfélét tud az Istennek hozni, én az Istennek, amit hozok, az ő igéjét szép, veretes magyar nyelven. És mi azóta, közel 500 év óta, ezt az igét olvassuk, és ezt az igét szeretjük. És amikor mindezeket végig gondoljuk így a reformáció ünnepén, akkor egy olyan kérdést magunknak is fel kell tennünk, hogyha most megérkezne az Úr Jézus ide, Miskolcra, akkor szerintetek melyik templomba jönne el? Az evangélikusba? Azt mondja, hát elmegyek, hát az elég közel van, ott van a belváros, hát megnézem, hogy sok érdekes dolog történik az utóbbi időben. Hát kíváncsi vagyok rá, hogy mi az, ami így megmozgatja az evangélikusokat ott a belvárosi Luther udvarban. Vagy azt mondaná, hogy ide a Deszka templomba megyek. Ez már egy párszor leégett, ezt újjáépítették. Itt aztán már olyan jó gyülekezet van, hogy ide biztos érdemes bemenni. Esetleg azt mondaná Kossuth utcára. Hát most választottak új papot, hát őt is megnézzük, felkeressük, hogy milyen lehet. Vagy esetleg a baptistákhoz. Hogy hát azok, ott van egy lelkész, olyan szép verseket ír. Olyan szívesen meghallgatnék belőle egy párat, azt mondja, vajon melyiket választan? Hova menne ma az Úr Jézus, ha visszajönne? Fogok erre a kérdésre válaszolni, hagylak benneteket egy kicsit, hogy gondolkozzatok rajta, hogy szerintetek az Úr Jézus jönne, akkor melyik templomot keresné meg, melyik gyülekezetet látogatná meg? És ezután bevezető után hagyolmassan felnektek az igét Jeremiás próféta könyvéből, a 6. fejezetből, a 16-tól a 19-ig tartó szakaszból így szól hozzánk Isten igéje. Így szól az Úr. Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok. Akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták, nem megyünk. Őröket is állítottam feléjük, hogy figyeljenek a küld szavára, de ők azt mondták, nem figyelünk. Ezért halljátok ti népek, és tudjátok meg, akik egybegyűltetek, hogy milyen sors vár rájuk. Halld meg, te föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették. Megmondom nektek őszintén, hogy ezt az igét nem én választottam, hanem úgy kaptam. Úgy voltam vele, hogy készültem erre a szolgálatra, Feri barátom és testvérem megkért rá, és uram, melyik ige volna az, amiről szólni kellene. És az imádság után egyszer csak a mobiltelefonra kapok egy igét, ezt az igét. Persze lehet azt mondani, hogy hát ezek mind véletlenek. Én mégis úgy éreztem, hogy nem véletlen, akkor erről szólni kell. Aztán a tegnapi napon is az ember ugye ilyenkor úgy gyötrődik az igével, és úgy van vele, hogy mi az, amit át kell adni a gyülekezetbe. És tegnap este az esti csendességben, lefekvés után egyszer csak egy kép jelent meg előttem. Egy fül és egy ilyen mutató, új és kéz. Ezzel az igével kapcsolatosan. És hogy feltettem magamba a kérdést, hogy mit akar az Úristen ezzel az igével, ezen a mai ünnepnapon itt a gyülekezetnek átadni. Tulajdonképpen egy kérdést kellene feltenni mindannyiunk számára, hogy hogyan jutottunk 500 év után ide, ennyi konfliktussal, ennyi háborúval, ennyi betegséggel, ennyi gonddal, ami bennünket körülvesz, hová és merre tart ez a világ, mondhatnánk ezt is, hogy olyan dolgokról kell beszélni, amiről talán a ma ember úgy van vele, hogy hát nem illik. Én sokszor találkozok azzal, amikor megyek lelkipásztori beszélgetésre, és valakitől megkérdezem azt, hogy hát milyen a kapcsolata az Úr Jézus Krisztussal, akkor olyan furcsán néznek, és azt mondják, hogy hát de hát tisztelendő úr, hát, ilyeneket nem szoktak tőlem kérdezni. Mindig mondom, hogy hát világos az ember, ha megy az utcán, nem kérdezi a másiktól meg, hogy na, mi újság a tetyeréddel, a szíveddel. Ugye ezt mi nem szoktuk így feltenni. De hát ha valaki bemegy az orvoshoz, kardiológiára ne csodálkozzon, hogy esetleg felteszik a kérdést, hogy nem szokott-e fulladni, nincsenek-e panaszai. Tehát sok-sok kérdést én azt gondolom ma fel kell tennünk, az élő Isten színe előtt már csak azért is fel kell tennünk, mert az Istennek nagy a toleranciája, de az ige az kinyilatkoztatás és világos üzenet és kérdés. És itt Jeremiás prófétánál az Úristen nem is másol, hogy hát lehet, hogy baj van veletek, gyerekek, de hát ne haragudjatok, ezt most olyan kínos mondat, ti nem érzitek, hogy esetleg valamin kéne változtatni? Hanem azt mondja, hogy álljatok ki a régi utakra, keressétek az ősi ösvényeket. És hogy hívjam fel a figyelmeteket arra, amikor azt mondjuk, hogy az ősi ösvények és az ősi utak, ezt így fordítja a Biblia fordító, és nagyon jól teszi, de ennek van egy ilyen jelentése, hogy nem csak ősi az ólám szónak, hanem azt jelenti az örök utat. És amikor az ember ezt hallja, hogy az örök utat, akkor eszébe jut valaki az új szövetségből, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az út. Az Úr Jézus Krisztus. És meg kell kérdezni ma magunktól, a gyülekezetektől, igehirdetőnek önmagától, hogy azon az úton járunk, amire Jézus elhívott bennünket? Vagy esetleg néha egy kicsit úgy letérünk erről az útról? Hát, hogyha ezt a két képet magamba feltettem, és kaptam, akkor ezt a kettőt úgy felpróbáltam magamban oldani, hogy mi lehet a fül? Miért mutat az Isten az embernek egy fület? Azért, mert a Szentírásban sokszor van ez, hogy és az Isten ott van, és figyel, fülel. Nem szól bele. Csak úgy olyan, mint amikor így beszélgetnek, és hogy valaki úgy megáll ugye a többiek mellett, és úgy figyel, nem szól semmit. És nehogy azt gondoljuk, hogy a mi életünk nem ilyen. Hogy ma, a mai napunk úgy telt el, hogy ennek az Úristennek semmi köze nem volt, de most bejöttünk ide. Uram, most itt vagyunk. Hanem azt mondja az Úristen, igen, én emlékszem akkor, amikor csörgött reggel az óra és lenyomtad. Meg amikor borotra álkoztál reggel. Meg amikor a kávédat ittad. Meg az egész napodról mindent tudok. Na de hát hogyan? Hát azt mondja az ige, hogy az Isten ismer bennünket. Ismeri az útjainkat. Tudja, merre járunk. Aztán a másik dolog, amikor az Isten az ujjával mutat, akkor az, abba az embernek eszébe jut az, amikor ott a Perzsa birodalomban egyszer csak egy új megjelenik a falon, és ír valamit. Miért? Mert az Isten valamit az ujjával mindig el akar mondani. Valamire az ujjával mindig rámutat. És a reformáció, ha akár melyik reformátornak a képét nézzük, legyen az Luther, Calvin, Zwingli, vagy bármelyiket említjük, mindegyik számára ez a könyv volt az, amire rámutatott. Miért? Mert számukra ez a könyv a mindent jelentette. Ha visszaolvasunk az 1590-es évekbe, és itt erre a tájra, ugye Gönc, hála jó Istennek, meg Bizsoly az itt van, akkor ilyeneket olvasunk, hogy két ökör árát adták egy Bibliát. Azt tudjátok mennyi? Mint ha azt mondanák, hogy figyelj, az Opel Ignisedet becseréled a Bibliára. Hát mit mondanánk? Hát jó, jó, de hát ma már interneten is el lehet érni. Na de hát akkor ennyi volt az értéke. Miért? Mert az Opel Ignis bár felmegy ma az ára folyamatosan, de hogy az ember kihozza a szalomból, tudja, hogy egyre értéktelenebbé válik. A Biblia meg egy olyan könyv, amiről az ember azt gondolja, amikor konfirmációkkal megkapja, hogy kapott egy olyan könyvet, amivel, hát, mit fogok én kezdeni? Tehát tisztelendő bácsi mondta, hogy hát, olvasni kellene. Na most, aki beleszeret a Bibliába, és beleszeret az Úristenbe, az egy nagyon érdekes dolgot fog észrevenni, hogy ez a könyv, a Szentírás napról napra értékesebbé fog válni. És nem véletlenül volt az, hogy nagyon sok elhunytat, és holnap halottak napján kimegyünk, vagy holnap után. Nagyon sok elhunynak az volt a végakarata, hogy oda a koporsóba mellé helyezzék be a Bibliáját és az énekeskönyvét. Pedig nem hiszem, hogy egyik is arra gondolt volna, hogy ott a temetőbe kint énekelgetni fog. 2 méter mélyen. Vagy a Bibliát fogja a sötétben olvasni. Hanem azért tette, mert azt mondta, hogy ez a két könyv, a Biblia és az énekeskönyvem, az az én életem része. Anélkül sem élni, sem meghalni nem tudok. Ez volt mögötte. Na de menjünk vissza egy pillanatra oda, hogy mi történt, mert sokszor kérdezik ezt, hogy miért ilyen ez a világ. És hogy mintha az egyház valahol mi, akik vagyunk, valahogy úgy elvesztettük volna az erőnket. Mintha kevesebben lennénk. És azt mondja az Isten, hogy nem az Úr kezelet kisebb. Nem az Úr ereje lett gyengébb. Na jön a segítség nekem ide mellé. Úgyhogy jó helyen van ő itt, egész nyugodtan, csak le ne essen. Na most, tehát azt kell mondani, hogy itt van egy olyan dolog, amire rá kell, hogy kérdezzünk. Hát először is azt tudnunk kell, hogy ebben a világban egy nagyon nagy szellemi háború folyik. A sátán munkálkodik, drága testvérek. Én az elmúlt 4 esztendőben, ha így visszaemlékszem, akkor én különösen valami miatt a céltáblájává váltam. Egészségileg, fizikálisan, pszichésen, szellemileg rám támadott a sátán vagy ránk támadott, de hála jó Istennek állunk az ő kegyelméről. És hogyan szokott a sátán támadni? Hát először is mondhatnánk így, hogy van egy ilyen taktikája, hogy csábít. Mint a mézet úgy kirakja az ember elé. És ilyenkor úgy eszembe jut a Bibliából Moáb királya, ugye Bálák, aki egy alkalommal Bálámot meghívja, hogy árkozz meg ezt a népet, mármint a zsidó népet. Tegyük tönkre! És ha megjelenik Bálám, és tudjátok, mit mond? Milyen átkot mond? Semmilyen áldást mond! Mit csinál Bálák? Jaj, hát borzasztó! Hát mit csinál ez? Megáldja Izraelt, pedig én azért hoztam ide, hogy megárkozzat. Na, akkor gyere át egy másik hegyre, majd talán onnan sikerül ezt a népet megárkozni. De hát az se jön össze, onnan is áldás mond. Mit mond neki végül? Hát úgy látszik, az Isten megfosztotta a jutalmattól. Pedig hát adtam volna. Ugye? Tehát óriási kísértés. Azt én nem mondhatok más, mint amit az Úr mond. Na most mi történik ezután? Úgy tűnik, hogy ez a nép áldott. Meddig? Amíg a moábitáknak nem jön egy jó ötletük. Hát tartunk mi pogány Isten tisztelt. Hát meg, hívjuk meg Izrael népét. És tudjátok mi ez? Egy ilyen kis szexuális kicsapongó játékra. Hát vannak itt lányok is, nem? Hát csináljunk Izrael népének show műsort. Hát már csak azok a fiúk, hát már csak mégiscsak férfiak, hát látják ezeket a gömbölyded lányokat, hát ne mondjátok már, hogy semmi nem indul el bennetek. És ez lesz Izraelnek a tragédiája. És ma is ugyanilyenre csábítgat bennünket a sátán. Folyamatosan, hogy neked erre szükséged van a reklámokban, neked ez kell, neked ez jár, te ezt megérdemled. De ezt neked meg kell venni. És mi történik? Úgy szép lassan megalkuszunk. Hát jó, hát egy picit letérünk az Isten útjáról. Tehát csak nem figyel az Úristen minden pillanatban ránk, nem? Hát egy kicsit lemegyünk el, majd visszaérünk. Egyébként is vasárnap jövök. És erre azt mondja az Úristen, de hogy én látlak téged. És sajnos úgy mész le, hogy vasárnap nem jössz vissza. Egyszer mondta nekem valaki, hogy amikor egy hívő és egy hitetlen házasságot köt, 99,9%, hogy nem a hitetlen fog templomba járni, hanem a templomba járó fogja otthagyni a gyülekezetét. Miért? Mert nagy a kísértés, és nagy a kívánság. És ma egy olyan világot festenek elénk, hogy pénzért mindent meg lehet szerezni. Nem régiben gyülekezet ajtajában, nem mondom melyikbe, hallottam a következő beszélgetést. Két egyházi ember. Egyik mondja a másiknak, hogy gyere már, szükség volna rád. Mire mondja, hogy de hát én nem érek rá. Mire a másik megkérdezi, mennyi. Mondja neki, hogy nem pénz kérdése. Értem én, de mennyi? Ez a világi stílus. Már megtanultuk, már templom ajtóba is tudjuk, hogy mennyi. Mert mindennek ára van, és mindenkit meg lehet venni. Így néz ki a világ. Na most, ha így néz ki a világ, akkor mi történik? Jézus mellől nagyon sokan szépen lemarad. Nem hangos bégetéssel, hogy Jézus ne vegye őket észre, csak úgy kicsit, úgy picikét, úgy lemegyünk, mint lassabban mennénk. Megyünk mi, megyünk, csak tisztelendő, csak tessék menni előre. Ma megyünk mi. Aztán már utána már semmit nem látunk, szépen lemaradtunk. Ez az egyik. A másik dolog az, amikor az ördög megpróbálja az embert megfogni, megzsarolni. Hát gondold végig. Mondhatnánk, hogy ez a korbács a sátán kezében, hogy hát figyelj, Megéri ez neked? Megéri neked azt, hogy oda jársz a gyülekezetbe? Időd elmegy, pénzed elmegy. Egy kedves testvér mondta nekem egyik alkalommal, hogy hát kérdezték tőle, hogy hát, hogy ő doktorátussal rendelkező fiatalember, és hogy hát te tényleg templomba jársz? Azt mondja, igen. És még fizetsz is érte? Azt mondta, hogy igen. Hát akkor te nem vagy normális. Testvérek, ilyen a világ. Ilyen a világ, is így nézünk ki. És a sátán megpróbál bennünket vagy mézzel elcsábítani egy kis édességgel. Nézzétek meg a Narnia krónikája tökéletes megvalósítása rajzfilmben mindennek. Vagy ha nem, akkor jön a fenyegetés, hogy dádá, akkor vigyázzál, mert akkor ennek meg lesz a következménye. És van egy harmadik technikája az ördögnek, amikor megváltoztatja a szavainknak a jelentését. Gondoljunk csak vissza arra, amikor ott az Éden kertjében azt kérdezi, csak ugyanúgy van, hogy Isten mondja. Egyrészt kicsit meghazudtolja az Istent, másrészt úgy elülteti a gondolatot az emberben, és talán szabad így is egy kicsit értelmeznünk ezt, hogy jól értette azt, amit az Isten mond. És a szavaink is változnak, drága testvéreim. És ez a legnagyobb rettenetesség, amin manapság ugye az ember átmegy. Régen azt mondták, hogy valamire jó, vagy azt mondták valamire, hogy rossz. Ma mit hallunk? Durván jó. Mi az, hogy durván jó? A durva az egy számomra egy negatív szó volt. A jó meg egy pozitív. Durván jó, az micsoda? Például, hogyha a férj veri a feleségét, akkor az durván jó. Mert hogy durva, meg hát jó ember is. Érezzük, hogy itt valami, valahol nagyon nem stimmel. És ugyanígy cserélődnek ki a szavaink, pokolian jó valami. Hát a pokol azért nagyon rettenetes hely, drága testvéreim. Mi az, hogy pokolian jó? Most vagy jó, vagy rettenetes. És így, ha szépen így haladunk, akkor egyszerűen azt látjuk, hogy ez a világ átfestődik, és valójában arra helyre jutunk, hogy az ember úgy érzi, hogy hát bocsánat, de az az érték, ami számunkra érték, az minden nap, mintha valahol megaláznák. A családot, a férfinői kapcsolatot, az értékeinket, a becsületet, a tisztességet. Mert mind azt mondják, ez ideje múlt. Ma egy progresszív felvilágosult ember már nem élhet így. Testvérek, pedig ha nem élünk így, higgyétek el, az egész világnak nincs jövője. Nem véletlenül kereste Jézus azokat az embereket és azokat a tanítványokat, akinek azt mondta, hogy ha utánam akartok jönni, akkor vegyétek fel a magatok keresztjét. Miről beszélt nekik, hogy ez egy háború? A jó és a gonosz háborúja folyik ebben a világban. És tudjátok, egy háborúban nem lehet két fronton harcolni. Nem lehet, hogy délelőtt ideállok, délután meg odaállok. Hétköznapokon itt vagyok, ünnepeken meg ott vagyok. Mert ez nem háború, ott fogsz maradni a front kellős közepén. Mit mond Jézus? Azt mondja, jöjjetek hozzájam mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Mit jelent ez? Jézussal, drága testvérek, lehet győzni. Tudjátok, miért lehet győzni? Mert a világ minden gonoszsága felett az Isten igéje Úr. És ezt nagyon jól tudta Luther, nagyon jól tudta Calvin, nagyon jól tudta Zwingli, nagyon jól tudta Wesley, és nagyon jól tudták az összes többi reformátorok. Hogy abban erő van az Isten igéje, dynamis, mondja a görög. Olyan erő van benne, ami mindent szét tud feszíteni. Nem kell félni. Csak az igazság mellett merjetek kiállni és megszólalni. Mit mond Jézus? Az igazság mit csinál? Megkötöz? Nem. Szabaddá tesz titeket. Itt van ez a hatalmas erő. És ennek a világnak ma olyan emberekre van szüksége, akik ezzel az erővel mernek bírni, rendelkezni és cselekedni vele. Mert az Isten szent lelke fel fog ruházni ezzel, ha az életedet oda teszed a kezébe. De csak akkor, ha oda teszed, tehát úgy nem, hogy ma reggel igen, délután meg nem, hanem úgy, hogy mostantól kezdve igen. És akkor minden megváltozik. Van itt baptista testvér is, ő is hagy örüljön, hagy mondjam neki, Billy Grahamet, aki az élete során akkor volt a liberális eszméknek egy nagyon nagy ébredése, és azt mondta, hogy rengeteget gyötrődött azon, hogy ha felmegy a szószékre, és most, akkor most teremtette az Isten ezt a világot, vagy nem teremtette, vagy csak úgy magától lett, vagy... Mert egyik teológiai irányzat ezt mondja, másik azt mondja, kinek van igaza. És akkor azt mondja, hogy eljött egy olyan pillanat az életében, amikor azt mondta, hogy Uram, én most hozok egy döntést, hogy minden úgy igaz, ahogy te mondod az írásban. Na, innentől kezdődőjen vált azzá, akivé az Isten tette őt. És hogy kérdezzem meg, akarunk-e, drága testvérek, valakikké lenni az Isten kezében? Vagy az Isten kezén kívül akarunk valakik lenni? És semmikké leszünk. És a semmikből az Isten valakiket tud létrehozni. Hogy mondja az ige? A világ bolondjait választotta ki az Isten, ugye? Hogy a valakiket megszégyenítse. A semmiket. Testvérek, ilyen nagy az Isten kegyelme. És reformáció ünnepe ezt adja nekünk. Nem tudom ti, hogy jöttetek ide. Ki milyen nyavajájával, keserűségével, bánatával, kiábrándultságával. Talán azzal, hogy semmit nem ér már az én életem. Vagy azért, mert túl fiatal vagyok. Vagy azért, mert túl idős vagyok. Vagy azért, mert éppen középkorú vagyok. Az Isten azt mondja, ne mondd. Gyere hozzám, és én használni foglak téged. Lehet-e ennél szebb üzenet reformáció ünnepén? És testvérek, hagyjuk a halottaknak, hagyj menjenek a halottaikhoz. Mi emlékezzünk meg tisztességes méltó módon. De ne a halottakat. Ne a Halloween-t ünnepeljük. Ne a halál kultúráját ünnepeljük. Mert nekünk élő és feltámadott Jézusunk van. És mi volt a reformációnak az aranymondata, amelyet minden prédikátor elmondott? Ecclesia semper reformanda est. A gyülekezetnek, az egyháznak mindig megújulásra van szüksége. És higgyétek el, a megújulást mindig az Isten igéje adja. Semmi más. Hát adja a jó Isten mindenkinek, nekem is és mindannyiunknak. Hogy tudjuk az életünket az ő kezébe tenni, mert akkor az életünknek van értelme. És mindannyian erre vágyunk, mondjuk ki őszintén, mindannyian szeretnénk az életünkkel valamit bizonyítani. Hiszen így lettünk megalkotva. És Isten azt mondja, és ezt velem meg tudod tenni, de csak velem. Adja nektek a jó Isten, hogy az ő kezébe tudjátok tenni az életeteket velem együtt. És azon az úton menjünk, az örök úton, az egyetlen úton. Fogjuk annak a Jézusnak a kezét, aki mutatja az utat, és vezet bennünket. Így csendesedjünk el, és kérem Meleg Attila lelkipásztor testvéremet, hogy ő pedig imádságban vigyen bennünket Isten elé. Amen.
Mindenható Istenünk, szerető édesatyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük neked a te igédet, Köszönjük a te szent lelked erejét, és köszönjük azt, hogy a te beszéded mindig egyenes és tiszta beszéd. Uram, hallgatva az ige hirdetést, talán te hoztad épp a szívembe azt, hogy amikor elindult a reformáció, vajon így álmodtad meg, Urunk, hogy több mint 500 év távlatából Miskolcon így fognak kinézni a reformátusok, így fognak kinézni a hívők. Uram, olyan hiányérzés van bennem. Uram, bűnvallást teszünk előtted, és bocsánatot kérünk azért, hogy az elmúlt években, évtizedekben a világ mulandó dolgai, talán az életnek a nehézségei, vagy különböző érdekek és szándékok fontosabbak voltak, mint az, hogy hitelesen megéljük az emberek előtt a veled való kapcsolatunkat. És talán jó lehetőség arra most, reformáció ünnepe, Uram, hogy kérjük, hogy indíts újra bennünket. Arra kérünk ma itt most Miskolcon egy szívvel és egy lélekkel. Mi mindnyájan, akik valljuk azt, hogy te Szent Háromság egy Isten vagy, mert így ismertünk meg, és hitünk szerint így jelentetted ki magad, hogy jöjj és újíts meg bennünket. Urunk, azért üresek a templomaink, mert üresek a szívek. Uram, azért üresek a templomaink, mert a hétköznapokon és a vasárnapokon fontosabb keszteléseket találnak ma Miskolcon, mint hogy veled és a hívőkkel egy közösségben legyenek. És Uram, azért üresek a templomaink, mert megengedjük a gyermekeinknek és az unokáinknak, hogy inkább otthon szórakozzanak és a telefonokat nyomkodják, ahelyett, hogy határozottan eléjük élnénk a hitünket, és hoznánk, vinnénk magunkkal olykor templomba, és bibliórára, és csendes hétvégére. Uram, valóban nem a te kezed lett rövidebb. Nem te változtál meg. Uram, a mi szívünk kövéredett meg. Arra kérünk téged, Uram, hadd lépjünk ma közelebb hozzád. Hadd érezzük még jobban, Uram, a te jelenlétedet. És mi tudjuk azt, hogyha elindulsz itt a padok között, megfogod a kezünket. És tudjuk azt, hogyha elindulsz Miskolc utcáin, akkor változás lesz, Uram. Összejöhet az összes pap Miskolcon, Uram, de ha te nem leszel jelen, nem lesz változás. Csodálatos liturgiákat és zongora műveket fogalmazhatunk meg, Uram, de ha te nem leszel benne, nem fog érni semmit. Ezért, Uram, mi nem akarunk nélküled lépni. Ne vigyél tovább bennünket. És nem számít, hogy mi kik vagyunk. Nem számít a nevünk. Egyedül az számít, Uram, amit te műveltél, elvégeztél a világ kezdete előtt. Hívunk téged, hívjuk a te nagy neved. Mozdulj meg közöttünk, Urunk, kérünk, ne a mi érdemünkért, hanem az Úr Jézus Krisztusért, reánézve, ragadj meg bennünket. Jöjj közel hozzánk az életünkbe, a szívünkbe, a gyülekezetünkbe, a családunkba, a népünkbe, a nemzetünkbe. Hadd újuljunk meg, hadd erősödjünk meg, Uram. Hadd legyen a mi énekünk olyan ének, hogy a mennyország bekapcsolódjon, Uram. Hogy érezzük a te jelenlétedet, vágyjuk a te jelenlétedet. Hogy a mulandó világ hiúsága ne vonja el se a mi figyelmünket, se a gyermekeink figyelmét. Hisszük és valljuk, Urunk, hogy te ezt meg akarod cselekedni. És tudjuk, hogy meg is tudod cselekedni. Itt állunk, Urunk, másképp nem tehetünk, és nem is akarunk. Készen állunk, Urunk, az aratásra. Kérünk, küldd el a te szent lelkedet, a te angyalaidat. Fordítsd ennek a népnek a szívét, a fülét, az életét magadhoz, hogy gyönyörködhessünk, Uram, a te munkádba, és áldhassuk örökkön örökké a te háromszor szent nevedet. Amen.
mondjuk el közösen fennhangon a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot az új fordítás szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Valljuk meg közös hitünket, imádkozzuk együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Fogadjuk Isten áldását.
Istenek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világoltassa az Úr az ő orszáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Amen. Drága testvéreim, amit még én akarok mondani, azt ülve hallgassuk meg. Egy kicsit úgy tűnik, hogy eső után a köpönyek, de majd kiderül a végén, egy verset akarok felolvasni. Először úgy gondoltam, hogy nem olvasom az alapigét. Aztán rájöttem épp a prédikáció hallgatása közben, hogy aminek nincs igei alapja, az nem ér semmit. Így aztán nem spórolom el legalább részletekben elolvasni ennek a versnek az alapigéjét. Nem mindegy. A János evangélium a 21. fejezetéből olvasok részleteket. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig ekképpen. Együtt valának Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánael, a galileai Kánából való, és az Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nékik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondának neki, elmegyünk mi is te veled. Elmenének, és azonnal a hajóba szállának, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék, megáll a Jézus a parton, A tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Felelének nékik, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Odaveték azért, és kivonni már nem bírták a halaknak sokasága miatt. Szól azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala Péternek. Az Úr van ott! Mikor azért partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondanékék Jézus, hozatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Gyertek, ebédeljetek! Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki, legeltesd az én bárányaimat. Földrengés vagy bombatalálat után hogyan indul az újraépítés? Ugye bontani kell a romot, de meddig? Addig, amíg a szilárd fundamentumra találnak. Így lett Péterben romhalmazzá a reménység, mestere csúf vereségét látva, de szégyen is ölt egy gyáva szívét tagadása miatt. S most újra csodásod, itt van az Úr, új testben, a lelke azonban a régi. Megkeseredve cibáltad a hálót, nélkülem így szól. Lásd, Simon, elhagytál, de ma itt vagyok újra, te érted. Emlékek raja ébred a váratlan csoda láttán, nincs idejét múlt elhivatás. De ha kérdezi Jézus, megvan-e még az alapja? Szeretsz-e te jobban ezeknél? Összeomolt hűséged alatt van-e még valamicske abból a hű szeretetből, amit neked adtam a múltban? Halk igenedben, igen halvány szeretet szava szól csak. Bontom a rút romokat benned, keresem, mi maradt meg, amire újra lehet építeni elhivatásod. Romtakarításként ismétlem a lényegi kérdést, nem jobban, mint más, de szeretsz-e valóban, amint én? Emberként tudlak csak bukdácsolva szeretni. Csak te tudod rabbolni, de én nem, hogy hanyadán áll összekuszált érzése szívemnek. Nem tudom, én már nem tudok erre felelni, de kérdezem újra magamtól, hát te szeretsz-e, amint vagyok, így elesett nyomorultan? Hogy ne szeretnélek, szólal meg bennem a válasz, s felmagasul tudatom mélyén a kereszt. Feleletként, róla felém oly boldogan árad a szent bizonyosság. Megbizatása is ezt bizonyítja, szeret, ime így szól, őrizd hát juhaim, ha szeretsz, ezzel bizonyítva, hogy ne kövesd Káin közönyét soha, mert felelős vagy mindig a többiekért. Önzetlenül adva a szíved. Másként is megszólal a kérdés tőled, Uram. Mondd, támad-e visszhang benned szeretetemre? Szeretlek, ám de segíts szeretetlenségemen, égi királyom, mert szívesen vagyok áldásos közeledben ugyan, de az én szeretetemnek csak a tiéd az alapja. S mi az enyém a tiédhez képest, mi suta árnyék? Szabad-e ezt szeretetnek mondani könnyű szavakkal? Megvallom, követésedben már csődbe jutottam, szívem azonban csak a tiéd volt, s hadd legyen újra. Te alappá ezt a kicsin szeretet maradékot, s építsd rá missziódat, hogy soha meg ne inogjon. Áldj meg erőddel, így ha követlek, győzelem útja lesz számomra hű követésed a földi világban, és a ma másikban szívedre ölelsz te örökre. Amen.
Nagyon köszönjük a verses bizonyságtételt. Nekem különösen is sokat jelent, ugyanis a mai napra fel voltam kérve egy helyre egy rövid kis bizonyságtételt írni, és pontosan ez az ige szakasz vezette a reformációi gondolatokat, amiket megfogalmaztam. Köszönjük szépen. Most pedig a miskolci Avasi Örömhír Kamara Zenekar szolgálatát és Hangóné Birta Melinda nagy tiszteletű asszony szolgálatát hallgassuk meg.
Ki vagyok én, hogy a mindenség ura hallja hangomat, látja gondomat. Ki vagyok én, hogy a hajnal csillag is minden utamon előttem halad. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél. Nem azért, amit teszek, de azért, akit te vagy. Nézd rám, csak hervadó virágszál, csak porba hulló árnyék, csak csepp az óceánban. Mint párát visz a szél, mégis felém fordul arcod. Uram, hallod, ha kiáltok, és azt mondod nekem, enyém vagy. Ki vagyok én, hogy bár látod bűnömet, mégis rám emeled tekinteted. Ki vagyok én, hogy a hangot hallhatom, és a vihar csendesül, kívül és belül. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél, nem azért, amit teszek, de azért, akit te vagy. Nézd rám, csak hervadó virágszál, csak porba hulló árnyék, csak csepp az óceánban, mint párát visz a szél, mégis felém fordul arcod, Uram, hallod, ha kiáltok, és azt mondod nekem. Nézd rám, csak hervadó virágszál, csak porba hulló árnyék, csak csepp az óceánban, mint párát visz a szél, mégis felém fordul arcod, Uram, hallod, ha kiáltok, és azt mondod nekem, enyém vagy, enyém vagy, enyém vagy.
Reformáció 2022. Nem lehet másként, mint volt egykor rég, meglátni Krisztust életünk uraként, csak ha teljes hittel nézünk fel rá. Úgy, mint akik tudjuk, ő ránk vár.
Mi mindenünk van, s mégsem elég.
Csak azt kérdezzük, meddig még? Vakon járva nem látjuk ma sem, hogy mindenre elég a kegyelem. Ez legyen elég neked, mondja az írás, s ami e fölött, az csak ráadás. Nézd ma is a kegyelem urára, s hiheted, semmi sincs hiába. Hitedet küldik sokszor a mágjára, vagy magadat égeted az idő sodrában, de az örök kegyelem nem fogyott még el. Csak hidd, hogy Isten nem hagyott el. Krisztusban hit által győztes lehetsz ma is, s tanúként szólhatsz, hogy bátoríts és incs. Itt állok, másként nem tehetek, mert Krisztusra nézve nyertem üdvösséget.
Árvas kétségek gyötörnek, ha gondok gyűlnek fáradt szívemen, úgy várlak némán lépteit figyelve, míg hozzám érsz és leülsz csendesen. Nincsen élet szenvedések nélkül, nyugtalan szívem háborogva ver. De mikor jössz, úgy elragad egy érzés, a végtelen pillanatra az enyém. Meghívtál, hogy vízre lépjek, de nélküled elsüllyedek. Mégis megtalálsz, ha félek, a mélységben megragad kezed. Nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, hisz enyém vagy, és én tiéd. A mélységnél nagyobb kegyelmet, mely elvezet és tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, te nem hagysz el, és nem inogsz meg. Nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, hisz enyém vagy, és én tiéd. Lélek ott, hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran veled járjak, és bárhová hívsz, menjek. Vigyél tovább, mint ha lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Lélek az, hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran veled járjak, és bárhová hívsz, menjek. Vigyél tovább, mint ha lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Mégis megtalálsz, ha félek, a mélységben megragad kezed. Nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, hisz enyém vagy, és én tiéd.
Nagyon köszönjük a szolgálatot, tényleg emelő volt a bizonyságtétel, énekes, zenés és verses formában egyaránt. És most halljunk prózában bizonyságtételt. Reformáció ünnepe van, és kedves gyülekezeti tagunkat, Bányainé Rónai Tímeát arra kértem, hogy beszéljen arról, Isten hogyan reformálta, állította helyre az életét.
Áldás békesség! Bányainé Rónai Tímea vagyok, férjemmel 2014 óta járunk rendszeresen a Deszka templomba. Világi családból származom, bár nagymamám vallásos volt, ennek okán gyermekként római katolikus keresztségben részesültem. Annak ellenére, hogy családom nem volt vallásos, mégis egy református általános iskolába kezdtem meg a tanulmányaimat, aminek egyetlen oka az volt, hogy az otthonunkhoz akkor még az egyébként még csak egyéves Miskolci Diósgyőri Református általános iskola volt a legeslegközelebb. Itt sokat hallottam Istenről, de nem ismertem meg őt igazán. Tudtam, hogy létezik, és hogy imádkozhatok hozzá, ha bajba vagyok, vagy ha szükségem van valamire. Gimnáziumi tanulmányaimat már egy világi intézményben folytattam. Itt ismerkedtünk meg férjemmel, akivel előbb barátokká váltunk, aztán 11-es korunk óta alkottunk egy párt. Gimnáziumi éveink után férjem nyíregyházi főiskolán tanult tovább, én pedig a Miskolci Egyetem hallgatója lettem, ahol olaj- és gázmérnöki diplomát szereztem. Az egyetemi évek alatt utólag visszatekintve jól látható, hogy egyedül az Úrnak köszönhető, hogy párkapcsolatunk túlélte a továbbtanulás éveit. Voltak nehézségeink, férjem a hirtelen jött szabadságot nem tudta megfelelően kezelni, gondjai akadtak a bulizással, alkohollal egyaránt. Én sokszor voltam féltékeny, sokat veszekedtünk. Egyik csütörtök éjjel elhatároztam, hogyha férjem másnap hazajön pénteken, akkor véget vetek a kapcsolatunknak és szakítok vele. Kétségbe voltam esve, ezért Istenhez fordultam imádságban. Gyakorlatilag azt követeltem, hogyha nekünk van, együtt van maradásunk, akkor adjon valami jelet.
Férjem egy fél órán belül sírva hívott fel, és könyörgött, hogy bocsássak meg neki mindenért. Aznap este egy buliban úgy megverték, hogy majdnem elvesztette az egyik szemét. Ebből kórházi ápolás és rendőrségi ügy lett. Én ekkor ezt egy jelnek vettem, és amikor ezt elmondtam a férjemnek, abban maradtunk, hogy egyszer, majd ha összeköltözünk, eljárunk majd templomba. Addig is azért menjünk el ünnepekkor. Így jutottunk el karácsonykor és húsvétkor a deszka templomba, mert ő gyermekként itt konfirmált. 2013-ban én egy telefonos ügyfélszolgálaton dolgoztam, férjem pedig ételfutár volt. Szülinapomra eljegyzési gyűrűt kaptam ajándékba, viszont eltérő munkabeosztásunk miatt egyre kevesebbet tudtunk találkozni. 2013-ban egy karácsonyi igehirdetésre eljöttünk, és bár egészen biztos, hogy ez nem hangzott el, nekünk az ige magyarázatból valahogy egyenesen következett az, hogy össze kellene költöznünk. Elkezdtünk albérletet keresni, 2014 áprilisában összeköltöztünk. Világi hátterünkkel nem tudtuk, hogy a házasság előtti összeköltözés, vagy a házas élet élése bűn. Költözésünk után az első vasárnap nagy meglepetésemre a férjem szólt, hogy készülődjünk és menjünk a templomba. Eljöttünk, aztán jöttünk következő héten is. Mivel nem ismertünk senkit, így a ravatalozó rész hátsó padjaiba húzódtunk be, amit szembe található velünk, mindig. Aztán valami történt. Minden egyes alkalommal, amikor itt voltunk, úgy éreztük, hogy személyesen hozzánk szól az ige hirdetés. Rengeteg telesírt zsebkendőt halmoztunk fel hétről hétre magunknál az istentiszteleti alkalmakon. Nagy tiszteletű úr hirdette, hogy indulni fog egy bibliakör, a keresztkérdések kurzus, ahova várják azokat, akik szeretnének többet tudni Istenről. Amikor hirdette, már egy ideje kialakult bennünk egy igény a férjemmel arra, hogy jó lenne valamelyik bibliakörbe becsatlakozni, ahova kezdők is mehetnek, mert már kevés volt a vasárnapi istentisztelet. Nagyon szerettük volna jobban megismerni az urat. Lényegében úgy éreztük, hogy ezt a kurzust pont nekünk indította el az úr. Mivel hátsó bejáraton közlekedtünk, így folyton elkerültük egymás nagy tiszteletű úrral, de az egyik vasárnap, amikor a mi ajtónkon jött ki, Isten tisztelet után, akkor nagyon megörültünk, és bátortalanul félbe szólítottuk meg. Megkérdeztük, hogy mi is mehetünk-e az alkalomra, hiszen én római katolikus vagyok. Hatalmas öröm volt a szívünkben, amikor azt mondta, hogy szeretettel várnak minket. És tényleg ezt a szeretetet tapasztaltuk meg a kurzuson. Szendvicsekkel és tartalmas beszélgetésekkel vártak minket alkalomról alkalomra. A kurzus végén, 2015 májusában konfirmáltam. Megtérésünk időszaka, életünk egyik legboldogabb időszaka volt. Pedig utólag visszanézve, éppen csak kiüttünk az akkori fizetésünkből. Ahogy egyre jobban megismertük az urat, rájöttünk, hogy a házasság előtti házas életet élni bűn. Ezért úgy döntöttünk, hogy júniusi esküvőnkig, azaz kicsit több mint fél évig megtartóztatjuk magunkat. Az Úr áldását éreztük azon is, hogy mindkettőnknek lett végzettségünknek megfelelő új munkahelye. 2011-ben diplomám megszerzésekor adtam be az önéletrajzomat többek között a Borsodkemhez is, de semmi választ nem kaptam hosszú-hosszú évekig. Majd 2016-ban, azaz 5 évvel később, behívtak egy állásinterjúra. Majd fel is vettek. A mai napig úgy gondolom, hogy ezt a munkahelyet Istentől kaptam ajándékba. Előző munkahelyemet egyáltalán nem szerettem. Egyetlen menekülési útnak a gyerekvállalást láttam a sok sikertelen álláspályázat miatt. Többször megfordult a fejemben, hogy az egyetemi évek, a tanulásba fektetett idő és energia semmit sem értek, és a diplomám csak egy felesleges papírdarab. A munkahelyemen az önértékelésem is kellőképpen megkopott. Azt gondoltam, hogy alkalmatlan lennék arra, amit egyébként tanultam. Ebben az állapotban kaptam ezt az új munkahelyet az Úrtól, ahol azóta is jól érzem magam. 2019-ben, szeptemberben született meg kisfiunk, aki jelenleg a gyülekezetünk óvodájába jár. Igyekszünk őt úgy nevelni, hogy mielőbb megismerhesse az Urat. Attól, hogy keresztények vagyunk, nekünk is ugyanúgy vannak nehézségeink, mint a nem hívő embereknek. Vannak nehéz napok a munkában, vannak nehézségeink a gyereknevelésben. A mi házasságunkban is vannak viták, sőt, Volt már olyan pillanat, amikor, ha nem gondoltam volna az Úr színe előtt egymásnak kimondott fogadalomra, akkor valószínűleg azt mondtam volna a férjemnek, hogy váljunk el. És attól, hogy hívő keresztény vagyok, az én életemben is vannak olyan napok, amikor nem tudok kellő időt tölteni az Úrral. Esetenként elmarad a bibliaolvasás vagy az imádság. Mióta visszaálltam a munkavilágába, nehezen tudom jól beosztani az időmet. Próbálok egyszerre jó szülő, jó feleség, jó háziasszony, jó dolgozónő és jó keresztény lenni, de ez nem megy. Mindent egyszerre nagyon nehéz csinálni. Mindig van valami, ami csorbát szenved. Néha a gyermek, néha a férj, néha pedig Isten. Megtérésem után egy régi ismerősömmel találkoztam. Régóta ismer, tudja, hogy kamaszként sem voltam világi szemmel nézve rossz, vagy nehéz eset. Tudja, hogy iskolai évem alatt magatartás ugye mindig példás volt. Mégis beszélgetésünk alatt azt fogalmazott meg benne, hogy annyira más lettem. Számára erősnek és magabiztosnak tűntem. Megkérdezte, hogy mi történt velem, ami ennyire megváltoztatott. Erre én csak azt válaszoltam neki, hogy megismertem az Urat.
Köszönjük a hiteles, őszinte, teljes bizonyságtételt. Jézus Krisztussal járni küzdelmet jelent. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy küzdelmet a másikkal, de leginkább küzdelmet magunkkal, bűneinkkel, és így tovább. Adja az Úr, hogy lehessen minden nap ilyen módon megreformált életünk, mert hozzá mehetünk mindig. Befejezésül a 227. dicséretet fogjuk énekelni, reflektálva is az imént hallottakra, a küzdelemre. Siess keresztjén lelki jót hallani, és ismét az Öröm Hírkamara zenekar fog vezetni bennünket. Nagyon köszönjük ezt a szolgálatot. Mind a 6 versét énekeljük az éneknek, tehát siess keresztjén lelki jót hallani, azt követően pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, Isten velünk viszontlátásra.